Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg új esztendei Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első versének éneklésével. A 89. Zsoltár így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljon helyet. Az Úrnak irgalmát dicsértük és magasztaltuk most az új esztendő első éneklésével. Az árt mulatott éjszaka miatt nem eléggé bírtuk ezeket a magas hangokat. A gyülekezetünk is átmulatta az éjszakát, mert nagyon szép gyülekezeti szilveszterünk volt. És énekeltünk, új éneket tanultunk, kánon tanultunk, társas játékot játszottunk, bibliai vetélkedő volt, ettünk is, vacsoráztunk. Úgyhogy Isten megáldott bennünket, sokat is énekeltünk, és így búcsúztattuk az óesztendőt, és bizonyára a testvérek is Isten előtt számadást tettek, végig gondolták az elmúlt esztendőt, előrendéztek a következőbe, és várták és várják velünk együtt Isten vezetését, hogy az ő világossága vezesse bennünket az úton. Amiről énekelünk tovább, most a 489. dicséretünknek az első két versével. A 489. dicséretünk első és második versét énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Örök élet reggele,
ezt kérjük az Úrtól, hogy híveitől légy jelen, szüntelen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a mai új testamentumi ige szakaszban, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban. A 4. rész 12. versétől a fejezet végéig a 25. versig tartó ige szakaszban. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János, keresztelő János börtönbe vettetett, visszatért Galileába. És ott hagyva Názaretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban, a Zebulón és a Naftali határain, azért, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott így szólván: Zebulonnak földje és Naftalinak földje a tenger felén, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül vala, lát a nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni és ezt mondani: térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látta két tanítványt, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amit a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. És mondta nekik: kövessetek engem, és azt mivelem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal ott hagyván a hálókat követték őt. És onnan tovább menve látott más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és János, Amonnak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgették, és hívta őket, azok pedig azonnal ott hagyván a hajót és atyukat követték őt. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtelenséget, és elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, különféle betegségekben és kínokban csínlődtek, ördöngősöket, holtkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyította őket. És nagy sokaság követte őt Galileából, és a 10 városból, és a Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, valami lezárult, naptárölög egy esztendő, számadást készítettünk, végig gondoltunk, mi is történt velünk, talán fogadalmakat tettünk, hogy megjobbulunk, hogy megváltoztatjuk útjainkat. Kértük a te segítségedet is, és így átléptük az óesztendő és az új esztendőnek a mesdjéjét, és indultuk egy újba, és előre tekintenénk, és nem tudjuk, hova vezet a mi útunk, de hogyha velünk jössz, akkor bátorsággal haladunk előre. Úgy vagyunk mi is, mint Mózes, aki azt mondta: Uram, ha te orcád nem jön velünk, akkor ne is vegyél ki bennünket. De köszönjük, hogy a te orcád, édes atyánk, a te orcádnak a világossága, ahol ragyog a te dicsőséged, az Úr Jézus velünk jön, benne reménykedhetünk, és fogd meg Jézusunk a mi kezünket, és vezess a te utaidon. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a közösségben lehetünk és hallgathatjuk az igét, köszönjük, hogy idehoztál bennünket. Köszönjük, hogy itt különösképpen felcsendül a te szavad. Köszönjük a szószéket, amit ajándékoztál nekünk itt Vekerletelepen, ahol zeng a te beszéded, ahol az evangélium üzenetét hallhatjuk, ahol mi is megértettük a te kedves hívó szavadat, mint ezek a testvérpárok itt a bibliai történetben. Köszönjük, hogyha mi is elhagytunk mindent, és követtünk téged, mindent, ami neked nem volt kedves, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, ami neked kedves. Azt is köszönjük, hogy bizonyos módon bennünket is már felhasználtál az evangélium terjesztésében. Az ember halászatnak sokféle fokozata van, de bennünket is felhasználtál, amikor kicsit bizonyságot tudtunk tenni rólad, szavainkkal vagy életünkkel. És most úgy vagyunk, mint ezek a tanítványok, akik otthagyva minden téged követtek, és nem tudták, hova mennek. Egyet láttak, egyet tudtak, hogy te ott vagy, téged lehet követni. Mi nem látunk téged, Úr Jézus, testi szemeinkkel, de lelkünkkel és hitünkkel látunk téged. Olvassuk a te beszédedet, szeretnék jobban megismerni gondolataidat, és szeretnék azt, hogy ezek a gondolatok bennünk, a szívünk mélyén vezéreljenek minket. Kérünk azért most irányítsd a mi gondolatainkat, azt, hogy az ígére figyeljünk, és lelked által elevenítsd meg lelkünket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 301. dicséretünk első versét. A 301. dicséretünk első verse szintén egy új világosságról szól, amiről az igénk is beszél. Új világosság jelenés, jelenék, ó tévejgés, csendesedék, Isten igéje jelenék, újonnan nékünk adaték. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige részben, a Máté evangélium 4. fejezetében, a 13. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszban. Mikor pedig meghalotta Jézus ezeket, elhagyta Názaretet, és elment Kapernaumba, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, így szólván, Zebulonnak földje és Naftalinak földje. A nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Az igét olvasva mi helyzetünkre is gondoltam, és gondolhatunk, mi, akik ezt az igét közösen is olvassuk, hiszen a bibliaolvasó vezérfonal szerinti új testamentum ígét hoztam, amit eddig már 55 testvér olvashat, ennyi vezérfonalat tudtunk eladni, és ugyanakkor belekapcsolódunk ezzel a nagy reformátusok nagy közösségébe, a Kárpát-medencébe, ahol ugyanezt olvassák. Tehát ez egy bizonyos közösséget formáló erő és eszköz, hogy a vezérfonal alapján haladunk előre, és én az utóbbi időben mindig a vezérfonal szerinti igét hozom, és így Isten segít valamennyinek, hogy elmélyüljünk a napi üzenetben. És így ez a mai újszövetség igés mostani időnk, hogy kezdjük az új esztendőt, kicsit össze is cseng, új kezdetek. Hát újat kezdünk. Kezdtünk egy új esztendőt, befejeztük az ót, és kezdtünk egy újat. És ami nagy üzenet ebből, hogy Isten is újat kezd. újat kezd, íme újat hirdetek, hát nem tudod? Ezt mondja az Ézsaiás próféta. Új utakon vezetlek téged. És ebben a részben láthatjuk, hogy valami új kezdet jelenik meg Galileában. Galileában Jézus galileai munkálkodását láthatjuk. A megkísértés történetét tegnap befejeztük, azt hallgattuk, hogy mi az Isten üzenete, délelőtt is, meg délután is, most pedig Jézus újat kezd, már meg is keresztelkedett, és a lélek erejével hirdet Isten igéjét. Úgy bevezetőként elmondom azt, hogy a történetből látjuk majd, a Máté evangélium 4. részéről van tehát szó, hogy ezek az új kezdetek új és régi alapokon épülnek fel, új és régi alapokra épül. Az új az, hogy a pogányokhoz megy, a régi pedig az, hogy a zsinagógákban is hirdeti az igét. Tehát ezt láthatjuk, hogy valami egészen újat kezd, olyan újat kezd, ami szokatlan is volt az emberek számára, mondhatom azt, hogy feszegeti az Ószövetség kereteit. Az Úr Jézusnek ez a munkája. Merőben újat kezd, eddig volt az Ótestamentum. Ez volt a zsidó nép, a választott nép, most pedig egy különleges világosság jelenik meg a pogányok Galileájában. Tehát nem a zsidóság keretein belül csupán, hanem, és ez amit mondtam, hogy újat kezd, új alapokra épült, ez az új kezdet a pogányok Galileájában. Ez egy kifejezés, bibliai kifejezés volt, tulajdonképpen a Zebulon meg a Naftali földjét hívták az akkori megnevezés szerint a pogányok Galileájának, ami földrajzilag is egy érdekes és Izraelen átvezető rész volt, vagy hely volt, tudnék ott vezetett a tenger útja. Ezért mondja Ézsaiás a könyvében, hogy megdicsőíti a tenger útját. Itt egy Ézsaiás profécia hangzik el a 9. részből, hogy megdicsőíti a tenger útját. A tenger útja ez egy ismert fogalom volt, ami Egyiptomból Damaszkuszba vezető kereskedelmi utat jelentett, ahol nagyon sok pogány ember ment. Tehát ezek az utoljárok is elképzelhető, hogy hallhatták Jézus szavát, aki a tenger út ki a mellett levő Kapernaumba telepedett le. Éppen most olvastuk, hogy a Názaretet ott hagyta Jézus, ahol felnevelkedett, és egy ideig Kapernaumban lakott. Ekkor teljesedett be az az ige, hogy nagy világosság támad, és megdicsőít a tenger útját, vagyis amikor Jézus megjelent ott abban a városban, Kapernaumban, akkor ragyogott fel az Istennek a világossága. Erről majd még fogok szólani. Azonban nem csak az utoljárok között voltak új emberek, akik hallgatták Jézus szavát. És akiknek merőben új volt ez az üzenet. Mert az emberek is újak voltak, de számukra az üzenet is merőben új volt, hanem nem hiába nevezték azt a részt, ahol most elkezdi Jézus ezt a munkát, az új kezdetnek a helyszíne, nem hiába nevezték a pogányok Galileájának. Tudnék, itt ezen a területen rengeteg pogány ember lakott. Annál fogva, vagy annál az oknál fogva, hogy már az első fogságba vitel 722, amikor az északi országrész eltűnt alkalmával, Krisztus előtt 722-ben az asszírok leigázták Izraelt, illetve az északi 10 törzset elvitték a fogságba. Azok valahol eltűntek. A történészek találgatják, hogy melyik volt egyik törzs, melyik volt a másik törzs, hogy hova kerültek ezek a szétszórodott törzsek a egész világon. Különböző feltevések voltak. Hát emlékszem, egy NDK-s időkből levő professzorral beszélgettem, Dresdából jött a professzor, Budapesten egy ilyen rejtett lakáson volt egy találkozás, és mesélte azt, hogy a zsidók szétszóródtak a 10 törzs, és az egyik a cigány, másik a magyarok. Úgyhogy mondtam neki, professzor, úgy tudtam, hogy a németek. Úgyhogy nem esett ő neki egyáltalán jól, de hát olyan mindegy, hogy hogy történt. Ez tény az, hogy ez a tíztörzs valahol szétszóródott. Valahol szétszóródott ez a tíztörzs, nem tudjuk, hogy hova lettek. Azért a nyomukat felfedezték a világ különböző részein. És a helyükre betelepítettek pogányokat. Tehát a tíztörzs városai, falvai üresek maradtak, és oda egy, a történelemben ismert jelenség ez, hogy az új uralkodó új törzseket telepít azokra a helyekre, ahol eddig mások voltak, és így kerültek a legkülönbözőbb pogány nációk Galileába, így a pártusok is kerültek oda, tehát szkíta törzsek is kerültek oda, amiből aztán tudjuk, hogy Vadényi Jós Ferenc azt a nagy tévedését hozza, hogy Jézus is innen származott volna. Most az Úr Jézus Júdából, Júda törzséből származott, és nem a pártusoktól. Tehát ezt a tévedést ki tudjuk védeni, vagy meg lehet cáfolni. De hogy nagyon sok pogány volt Galileában, az biztos. Az egy történelmi tény. És most ezeknek hirdeti Jézus az igét. És ezért mondtam, hogy feszegeti az Ószövetség kereteit, mert nem tudták elképzelni, hogy a pogányokhoz menjen, jusson el az evangélium. Hát Jónás prófétát is ezért kellett, hogy az Úr annyira megfedje, meg megtanítsa, hogy menjen Ninivébe. Nem akarok menni Ninivébe. Akkor is elmész Ninivébe. Ha másképp nem, egy szethal fog téged elvenni Ninivébe. Tehát az Ószövetség kereteit feszegeti ez a történet, hogy Jézus a pogányok Galileájában hirdeti az igét, illetve Isten új utakon vezet, Jézus új utakon jár, új kezdet, ami új alapokra épül. Tehát most már jobban értjük, nem csak Galileától délre, ugye Samáriában volt nagyon sok pogány ember, ott leginkább tényleg a pogány törzsek között, a szkíták, meg pártusok keveredtek a zsidókkal, és létrejöttek a samaritánusok. Tehát nem csak ott, hanem a Galileában, az északi részen is Jézus hallgatói között és betegei között pogány emberek vannak, olyanok, akik nem tartoztak a választott nép közé, ezzel Isten kiterjeszti az evangéliumot olyan emberekre is, akik eddig sötétségben éltek, tudnélik, azt olvasok itt, hogy a nép, amely sötétségben ül vala, ez egy régi kifejezés, tehát egy tartós állapot, a sötétségben tartózkodtak. És itt nem egy olyan háromnapos egyiptomi sötétségre kell gondolni, hogy semmit nem láttak, hanem lelki sötétségről van szó, és aki ismeri kicsit a vallás történeti leírásokat, tudja, hogy milyen lelki sötétségek vannak a vallásos világban is. A pogányság vallásaiban ezek a törzsek, ezek a népek, ezek a különféle nációk milyen vallásos tévedéseket, meg babonaságokat hoztak magukkal, és azt hitték, hogy ez az Isten tiszteletük. Tehát itt egy kis vallástörténeti elemzést mondanék, akkor látnánk, hogy milyen sötétségben ültek ezek az emberek, és azt olvassuk, hogy a nép, amely sötétségben jár vala, és ülnek a sötétségben, a nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot. Ez a világosság beragyog az ő világtalanságukba. Ez egy történelem feletti isteni fény, ami beragyogja. Ez egy olyan fény, amit mi nem tudunk megmagyarázni sem. Elképzelni se tudunk. Ez a nagy világosság. Ez nem egy olyan fény, amit mi el tudunk képzelni. Hát, annak idején a fizikában tanultuk, talán van itt fizikus, bocsásson meg, vagy jobban emlékezzek rá, hogy a fénynek több természete van, korpuszkuláris, meg lineáris, van egy harmadik természete, lelki természete. Itt ez egy lelki fény. Ez egy lelki fény, ami kimondottan a lelkünkben jelenik meg. A lelkünkben ragyog fel. Ó, testvérek, itt ülünk és hallgatjuk az ígét, és hogy nem Isten egy lelki világosságot ad nekünk. Valamit megértünk, a lelkünk érti meg, és belül támad valami olyan világosság, amit eddig nem ismertünk. A nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot. Nagyon érdekes, hogy itt ez a kifejezés, amikor a pogányok új utakon járnak. Ez a kifejezés, ami itt található, ez még pontosítja is, hogy milyen sötétségről van szó, azon felül, amit én most elmondtam. Itt egy egész pontosításként azt olvassuk, hogy akik a halál árnyékának földében és a halál árnyékában ülnek vala. Tehát itt egy olyan sötétségről van szó, amivel beragyog a világítás, ami valamilyen módon a halállal van kapcsolatban. Mert nincs olyan vallás a kereszténységen kívül, nincs a lelki üzenet a Jézus üzenetén kívül, ami a halál kérdésére igazán választ tudna adni. De hiába vallásos valaki, hiába volt ez egy vallásos nép, egy társaság, mert különböző vallások keveredtek ott, a halál kérdésére nem tud csak a Jézus választ adni. Aki az ő feltámadásával legyőzte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. És akik a halál árnyékának földében és árnyékában ülnek, azoknak ragyog fel a világosság. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Jézus kifejezetten azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert itt két dologról van szó, amikor halál árnyékában ülünk. Egyrészt úgy, hogy gyászolunk szeretteinket, és visszagondolunk olyanokra, akiket eltemettünk, akiket el kellett engedni az elmúlt évben, vagy azelőtt, vagy az elmúlt időszakban, és így ezek az árnyéka ránk vetítődik, de az árnyéka úgy vetítődik ránk, hogy mi is meghalunk. És akárhogy is saját magunk is, ezzel nem tudunk zöldágra vergődni, ezt nem tudjuk megoldani, ezt a kérdést. A halál az ott leskelődik az ember fölött, illetve a halálnak a ténye. És mi is sokat foglalkozunk a halállal a gondolatainkban, és most ehelyett az evangélium világossága jelenik ott meg, és a árnyak mellett megjelennek a fények, és a halál éjszakája helyett megjelenik az örök életnek a ragyogása és a dicsősége egy személyben, aki nem más, mint Jézus, aki a világ világossága, aki beragyogja a mi életünket, és azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, a meghal és él az. És hogyha tudjuk, hogy nekünk a Isten örök életet adott, és a halál pillanatában őnála leszünk, és tovább élünk, és nem vészel minden, és tovább gondolkozunk, és az ő csodálatos országában leszünk, sőt, az Úrtól kapott hitbe járó szeretteinket viszont látjuk, hát akkor valóban mondhatom, hogy akik a halál árnyékának, a árnyékában ülnek, azoknak nagy világosság támad. Mivel az elején elmondtam, most ezt még ragaszkodom, hogy nehogy elmaradjon, a másik talaj, amire építette Jézus az újat, az a régi volt. A zsinagógákban is hirdette az igét. Tehát újat kezd, és egészen új alapokra és régi alapokra. Régi alapokban, a zsinagógákban, minden városban volt egy zsinagóga, a zsidóknak kultuszhelye. Ezek mondhatom, ilyen kiépített hitfő állások voltak az Isten igényének hirdetéséről. Mindenhol volt egy pult, ahol a felolvasásnak a helye volt. Volt helye annak, hogy hol tudják elmagyarázni az igét. Ismerik a zsinagógáknak a szerkezetét, a felépítését. Hogyan olvasták fel az könyvtekercset, hogy adták oda a templomszolgáknak, zsinagógaszolgának. Tehát, mint egy kiépített helyek voltak arra, hogy Isten igéje hangozik, csak olyan nem volt, aki mondja. Mert ekkor nem nagyon mondták az Isten igéjét, hanem Isten igéje helyett mondtak mást. Mondták a szent hagyományt, ami az ige fölé kerekedett és helyezkedett, ami fontosabb volt már, mint a Biblia. Ugyanúgy, mint a középkorban voltak szószékek, de nem az Isten igéjét hirdették, hanem az enciklikákat, a pápai határozatokat hirdették, a zsinatoknak a végzéseit, nagy teológusok gondolatait, meg a szentek látomásait. Itt is a zsinagógáknak volt kiépített helye, hol lehet az igét olvasni, csak valaki kellett, hogy oda menjen, hogy hirdesse az igét. Tehát megvoltak erre a külső lehetőségek, meg nem volt, aki ezt betöltse. És Jézus pedig a zsinagógákban hirdette az igét, amikor Jézus fölment egy szószékre, és elkezdte hirdetni az igét, és erővel és hatalommal beszélt, és nem úgy beszélt, mint a farizeusok és írástudók, hanem mint akinek Isten erőt és hatalmat adott, és ez a hatalom elérte az embereket, és egy nagy lelki ébredés támadt. Amikor a lelki ébredésről beszélek, az új kezdetnél a galileai lelki ébredésről beszélek, amikor egy új korszak kezdődött ennek a vidéknek az életében, akkor látnunk kell, hogy Isten szokott adni ébredéseket, és ennek az ébredéseknek általa megszabott helyei lehetnek. Így Galilea volt ennek a helye. Jézus elkezdte hirdetni, tehát fölállt a szószékekre, és elkezdte hirdetni azt az evangéliumot, amit Isten neki adott. És itt ezen a részen, ahol most eljutottunk, egy betétet találunk, tehát hogyha otthon megnézzük a Máté evangélium 4. részét, akkor láthatjuk, hogy itt egy betét hangzik el egy vers alapján, ami elmondja azt, hogy mit mondott Jézus a szószéken. Tehát az új kezdetnek mi volt az üzenete, ami a új embereknek és a régi embereknek egyaránt megújulást, vagy változást, vagy gyógyulást hozott. Tehát láthatjuk az ő beszédének a tartalmát, ez az a kis betét, amit most szeretnék külön a testvérek szívére kötni, hogy mi is volt a prédikációnak a tartalma. Ez a 17. vers. Tehát mi volt az, amit hirdetett, aminek alapján megújulások támadtak? Ez a kérdés. És itt a Máté evangélista följegyez egy nagyon érdekes verset, a 17. verset. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyek országa. És miközben ezt hirdette, és az ő erejével és hatalmával megerősítette, egy lelki ébredést támadt. Tehát azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa, ez a szövege annak, amit ő mondott, ezt fejtette ki a szószékeken. Amikor azt olvassuk, hogy ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, ez a kifejezés, hogy ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindig ezt mondta ettől kezdve. Ettől fogva mindig ezt mondta. Az, hogy ettől fogva kezdte, azt jelenti, hogy most elkezdte, és ettől kezdve mindig ez volt az ige hirdetésének a tartalma. Ez az ő állandó visszatérő üzenete volt, tudni, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyek országa. És tudom, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy kérem szépen, nem kell a megtérésről beszélni. Nem kell az embernek igazából megtérni, pedig hát mi protestánsok nagyon jól tudjuk, de a katolikus bibliaolvasó ember is nagyon jól tudja azt, hogy a Bibliában számtalanszor előfordul ez, hogy meg kell térni. Luther is, amikor kiszögezte a 95 pontot a Wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel kezdte, hogy az ember minden napjában megtérésre van szükség. Tehát ez volt az alapgondolat, és ezt nekünk is nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mit akar az Úr velünk, amikor azt mondja, hogy meg kell térni? Azt is elmondja itt ez a vers, hogy mi az oka, ami miatt nekünk meg kell térni. Hogy mi az, ami bennünket erre sarkal, hogy ezt az üzenetet komolyan vegyük. Mi az, ami miatt a lelkünk beleremeg ennek az üzenetnek a hallgatásába, hogy Jézus elkezdte mondani, hogy térjetek meg. Az, hogy elközelgetett a mennyek országa. Ezért. Tehát ezért válik egy szorongató szükségé az ember számára, hogy Istenhez forduljon, megtérjen, elhagyja a bűnös útjait és Krisztushoz forduljon, mert az Isten országa elérkezett. Elközelgetett a mennyek országa. A görög szövegben egy olyan szó találhat, hogy elközelgetett, hogy benne van az, hogy engüsz, ami szorongatóan közelt jelent. Vagyis így is mondhatom, térjetek meg, mert szorongatóan közel jött hozzátok az Isten országa. Tehát az Istennek az országa, ami egy különleges valóság, nincsenek ennek határai, tehát nem tudjuk a térképen megmutatni. De mégis van az Isten országa, ez egy lelki valóság, de való távol van az embertől, mert az emberek országa közel van hozzánk, amit látok, a világ dolgai, azok közel vannak hozzánk, és az Isten dolgai, azok távol vannak. És így él az ember a halál árnyékában, szorongva, reménység nélkül. Mert távol van az Istennek az országa, de amikor Isten országa, róla való beszéd, ennek a valósága, ennek a lelki jelenléte közel kerül hozzánk, és szorongatóan közel kerül hozzánk, akkor az emberek a lelke beleremeg, és valami történik az ember lelkében. Ez egy csak megtapasztalható valóság, tehát én erről beszélhetek, de csak akkor lesz ez valóban igaz, akkor verifikálódik, hogyha akkor hitelesedik, ami számunkra, hogy ezt valamit megérzünk. Különben a lélek döntésére kényszerítő dolgok jelennek néha meg. Az ember lelke olyan, hogy néha olyan helyzetekbe, olyan állapotba kerül, hogy most már ugrani kell, most már lépni kell, most már dönteni kell. Vannak olyan döntések, amiket halogatunk, mert vannak kifogásaink, körülmények miatt, és sorolhatnánk. De vannak olyan helyzetek, amikor már nem tudunk egy döntést tovább elodázni, most már ezt a dolgot meg kell oldani, mert olyan feszültséget okoz az ember lelkében, hogy itt lépni kell. És akkor, amikor valami egész szorongatóan közel jön hozzánk, lelki vonatkozásban, amikor az Isten országa szorongatóan közel kerül hozzánk, amikor úgy szól az ige, hogy eddig nem szólt az ige, amikor a lelkemnek olyan nagy szüksége van már szabadításra, hogy nem tudok tovább várni. Nem szeretjük ezt a szép képet, de amikor egy kelevény, egy gennyes daganat az emberben annyira megérik, ki kell jönni. Ki kell jönni, nem tudjuk tovább tartani azt. Meg kell szabadulni attól, ami feszít és ami szorít. Az ember lelkének van egy ilyen állapota, és ilyen állapot az, amikor Isten országa egészen szorongatóan közel jön hozzám, és érzem, hogy nem maradhat úgy, ahogy eddig volt a helyzetem. Változtatást kell hozni. Tehát szorongatóan közel jött az Isten országa hozzánk. És az ember életében van ilyen, különböző korszakok vannak az életünkben. De olyan is van, amikor az Isten országa annyira közel lesz, hogy nem emberi beszéd ez. Maga az Úr szól. Mert Isten közvetlenül szól a mi lelkünkhöz. Az Isten lelke és a mi lelkünk. Nagyon érdekes. Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot. Tehát nekünk van egy pneumatikus képességünk, ahol az Isten pneumatikus lényével valahogy kapcsolatba kerülhetünk. Amikor szorongatóan közeljön az Isten országa hozzánk, és halljuk Jézus kopogtatását, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Valaki meghallja az én szómat. Ez az, amikor ki kell nyitni az ajtót. És akkor az ember azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ott hagytuk a hálót, és követtük őt. Vagyis ez a lelki ébredés, amiről most szó van, aminek először a tartalmát, az üzenetét, a szövegét adja nekünk az evangélista, utána egy gyakorlati képben jelenik meg, hogy ott áll Jézus a halászok mellett, a Péter meg az András, aztán a másik testvérpál, a Jakab meg a János mellett, és mondja, hogy kövessetek, ott hagyják a hálót. Kiejtik a hálót a kezük, mennek az Úr Jézus után. Olyan vonzásába kerülnek az isteni megváltónak. És egy olyan világosság támad az ő szívükbe, hogy más nem tehetnek, mint hogy követik Jézust, hogy teljesen beragyogja az életüket az ő jelenében. Egy ébredés támadt ott, Galileában. Istennek tetszett, hogy egy ébredés támadjon Galileában. És miután láthatjuk ennek a tartalmát, láthatjuk, hogy Galileában. Mint ahogy már ezt elemeztem is, a pogányok Galileája, a tenger útja. Aztán itt másokat is felsorol, a szíriaiak is jönnek. Tehát Izrael fölött levő külföldi részek is az evangélium hatása alá kerülnek. Ó, bárcsak Szíriában az emberek, a mai Szíriában az evangélium hatalma alá kerülnének, és Jézusban hinnének. Aztán a Jordánon túli részek, azok is megmozdulnak, és jönnek, és hallgatják az igét. Istennek tetszett, hogy akkor is ott egy lelki ébredést adjon. Mert az ébredésnek a történelmet is láthatjuk, voltak helyei. És voltak olyan helyek, ahol nem volt ébredés. Hogyha belegondolok a legnagyobb ébredési történelembe, a történetbe, az reformáció ébredésére. Amikor Isten a 16. században egész Európában adott ébredést, akkor láthatjuk, hogy Magyarországon is voltak ilyen különleges helyek, ahol Istennek tetszett, hogy ott jobban meggyújtsa az evangélium világosságát, mint máshol. Így a reformációs ébredésnek, amikor a sötétségben világosság ragyogott fel, ilyen centruma volt, talán a Szatmár megye, ilyen centruma volt Tolna, Baranya megye, sőt, több tanulmányt készítettem, meg előadásokat mondtam Buda megújulásáról, hogy Isten hogyan adott hívő embereket Buda városában a történelem során mindig újból és újból. Hogy hogyan ébresztett fel lelkileg embereket egy könyvvárust, aki elkezdte árulni a Luthernek a könyveit, és terjedt az evangélium. Tehát az ébredésnek voltak helyei. Amikor én fiatal voltam, a 70-es években Szabolcs megyében adott Isten egy ilyen lelki ébredést. Különleges módon, akkor nem máshol, akkor Baranyában nem volt ébredés, Zala megyében, se Dunántúla nem volt ébredés. Ott nem volt ébredés, de Istennek tetszett, hogy lelkeket felébresszen ott Szabolcs megyében, és adott ott nagy ige hirdetőket, a Borbély Bélát és másokat, akik hirdették az evangéliumot, és sokan megtértek, és az üldözés ellenére, a kommunista üldözés ellenére is az evangélium világossága ragyogott ott a nagy sötétségben. Voltak erre ilyen különleges helyek, ahol Isten lelke ott munkálkodott, és Isten lelkének most tetszett, hogy Galileában munkálkodjon. Mert az Isten lelke szuverén, ott fúj, ahol akar. Ott munkálkodik, ahol akar. Azt olvassuk a János evangélium 3. részében, hogy a lélek fú, ahol akar. Na és Isten lelke ott munkálkodik, ahol akar munkálkodni, de ott munkálkodik. És Isten lelkének tetszett, hogy a Galileában adjon ébredést, egy lelki megújulást, és jönnek az emberek, és özöllenek Jézushoz. És mindenhonnan, máshonnan is oda jönnek emberek, hogy ott van az ébredésnek a helye. Istennek tetszett, hogy azokon a szószékeken, meg ott a tengerparton, ott adjon egy lelki megújulást azoknak az embereknek, ott nagyon sok választottja volt az Úrnak, most hívja el őket. Istennek tetszik, hogy a mi családunkban adjon a lelki ébredést. Valaki hazaviszi az evangélium világosságát, már másképpen él, másképpen beszél, mint azelőtt beszél. A Bibliát olvassa, imádkozik, és akkor a többiek is felfigyelnek rá, és ez a világosság lassan beragyogja a családot. És a gyermekeket így neveljük, és keresztény családok születnek. Isten lelkének tetszik, hogy ahol akar, ott fújjon. És vannak gyülekezetek, és a gyülekezeteknek vannak korszakai. Vannak korszakai a gyülekezeteknek, és egy gyülekezet történelmet nézem, hogy Isten néha ad egy-egy időszakot, amikor az ő lelke különösképpen ott munkálkodik, akkor lélek fúj, ahol akar, és zúgását hallod. És itt pedig csodálatos módon együtt van, ahol Jézus és a Szentlélek mindig együtt is van, de itt az ébredésben úgy van együtt, hogy Jézus éppen a földön van. És éppen Galileában megy, és mivel Galileában él, és ott lakik, és Kapernaumba költözik, ott ad Isten rendkívüli lelki megnyilvánulásokat. Ahol Jézus járt, ott munkálkodott a Szentlélek, és ott adott lelki ébredést. És ma is így van, ahol a Jézust hirdetik, ott Isten lelki megújulást ad. Hiszen ott van az Isten szentséges jelenléte. Ad közösségileg megújulást, egy-egy közösséget megújít, egy gyülekezetet megelevenít, hogy szolgáló lelkek legyenek, képviseljék az evangélium világosságát. De Istennek tetszik, hogy egy-egy embert megelevenítsen a közösségen belül. Például tetszik Istennek, hogy most az új esztendő első Isten tiszteletén együtt legyünk, és bennünket megelevenítsen igéjével, lelkével. És ezen belül külön-külön egyen-egyenként engem, vagy a testvéremet, mellettünk ülőt, nem tudjuk, Isten átalakít és átformál bennünket, hogy felragyogjon az ő fényemi szívünkben. Még azt érdemes megnézni ebben a részben, tehát a Máté Evangélium 4. részében, hogy ennek a lelki ébredésnek voltak különféle kísérő jelenségei, ezek a csodálatos gyógyulások, tudván ugyanakkor, hogy Jézus nem azért jött, hogy csodadoktor legyen, hanem azért, hogy az üdvösséget megszerezze, hogy bennünket az ördög hatalmában megszabadítson, hogy a bűneink helyett, bűneinkért mi helyettünk meghaljon. Ezért jött, hogy örök üdvösséget szerezzen. De ennek voltak kísérő jelenségei. Ilyen kísérő jelenségei voltak ezek a különleges, csodálatos gyógyulások. Vitték hozzá a betegeket, mindenféle betegségben sínlődőket, erőteleneket. Vittek oda ő hozzá, és ő meggyógyította őket. És még azt felfigyeltünk, arra megnézhetjük, hogy itt három különböző nyavaját sorol fel, és ezt érdemes lenne még külön tanulmányokba feldolgozni, hogy miért pont ezt a hármat jegyzi fel, akiket meggyógyította az Úr. Elmondja, hogy különféle betegségben sínlődőket hoztak mint, és hármat felsorol. Az ördöngősöket, a holtkórosokat és a gutaütötteket. Hogy miért pont ezt a hármat, ezen érdemes gondolkozni, hogy miért pont ezt a hármat sorolja fel, hogy az ördöngősöket, a holtkórosokat és a gutaütötteket sorolja fel. Ez, miért pont olyanok kerültek az ő csodálatos keze alá gyógykezelésébe? Hát talán ez csak egy kis szempont, de mondom, ezt mélyebben kell megvizsgálni, hogy az első kettőnél, de a harmadiknál is talán, ami nem kontrollálható. Az első kettő nem kontrollálható. Az ördöngösség sem kontrollálható, a holtkórosság sem kontrollálható, amikor az ember tehetetlen, amikor nem mondhatom azt, hogy az akarat erőmet megfeszítem, hogy én önmagam megoldom ezeket a kérdéseket. Mert vannak olyan betegségek, ahol én magam is együtt tudok harcolni. Az ördöngösségnél nem tud az ember harcolni. Mert ha valaki az ördög hatalma alá kerül, ördöngős lesz ilyen fokozatban, akkor itt már ez tehetetlen. Az ördög szolgálja valaki. Tehetetlen bábfigura. Mert talán túl babonás volt, mert varázslásokat űzött, mert okkultizmusra keveredett bele. És olyan mélységbe jutott, hogy nem képes kijönni, még a bilincseit se tudja rázni. Egyszerűen tehetetlen fogoly. És Jézus jön, hogy ezeket megszabadítsa. És nekünk is vannak olyan ismerőseik, nem mondom, hogy ördöngősök, de annyira megsötétedett a lelkük, és annyira nem érdeklődnek Isten útjai iránt, hogy tehetetlenek. De Jézusnak van hatalma, hogy az ördög hatalma bárkit megszabadítson. Ördöngősöket hoztak, akik nem tudták magukat kontrollálni, nem tudták irányítani maga az eseményt. A holtkórosokat is. Hát ez is egy olyan dolog, hogy az ember ezt nem tudja kontrollálni. Hogy éjszaka miért kell fel az a fiatal ember az ágyból, és miért járkál a szobában, és a nyitott ablak fele megy, és miért nézi a holdat. És akkor az édesapja oda megy mellé, ez családi történet, oda megy mellé, és azt mondja, fiam, old meg ezt a számtani feladatot, matematikai feladatot ad neki, és megoldja a fiatalember. Reggel nem emlékszik rá. Tehát holdkórosokat, akik nem képesek kontrollálni ezeket a dolgokat. Tehát vannak olyan dolgok az életünkben, amiket nem tudunk kontrollálni. Ezeket is az Úr Jézus hatása, ereje, hatalma alá helyezhetjük. Hogy ő könyörüljön rajtunk, hogy ő irányítson bennünket, hogy amikor mi tehetetlenek vagyunk, ő ott legyen, akkor alszunk, akkor fölöttünk uralkodjon. Mert nem alszik el, és nem szunnyad Izrael őrizője. Ebben reménykedünk. Így hát ebbe a lelki megújulásba visz bennünket az Úr, olyannyira, hogy tovább mondja, még egy általános megjegyzést említ, hogy és meggyógyított mindenféle betegséget és erőtelenséget. És elmondjuk azt, hogy bizony az elmúlt esztendőben gyakran éreztük ezt, az erőtelenséget. Bizony, nagyon sokszor erőtelenek voltunk, fizikailag is, de lelkileg véginkább. A kísértésben erőtelenek voltunk, a hit dolgaiban erőtelenek voltunk, az Úrnak való szolgálatban erőtelenek voltunk. Nem tudtunk szeretni embereket úgy, hogy kellett volna. És a mi erőtelenségeinkben ő segít. Ott van mellettünk. Ha rábízzuk magunkat, sőt, amikor erőtelenek vagyunk, kicsit olyan ez, hogy tehetetlenek vagyunk, odáll mellénk, és akkor megtapasztaljuk, hogy valami mégis átsegít ezen a holtponton. Valami mégis átsegít, ez meg az ő ereje. Ami az erőtelenekben munkálkodik, ha hittel rábízzuk magunkat, hogy Uram, gyenge vagyok, már nem tudok neked annyit szolgálni, mit szeretnék, akkor az ő ereje, ami erőtelenségénken átüt. Volt egy ősapám, Gradeszi Stancsics Horváth Márk, meg egy, annak a fia, az a Gergely, ez a nagyőri kastélyban élt, ez a Horváth Gergely, és az Úrnak szolgált az ő birtokán egy evangélikus teológiát tartott fenn 100 éven keresztül az ellenreformáció idejében. Közvényes lett, és egész életének a hátra részét egy több mint egy évtizedet székben töltött, egy karosszékben. És megmaradt a karosszéke, és bele van írva, elég néked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Így hordozta és gyógyítgatta az Úr az ő, és így hordozza és gyógyítgatja az Úr mi erőtelenségeinket is. Adja ő, hogy az előttünk levő úton, ha erőtlenek vagyunk is, ő legyen erős mi bennünk. Amen. Válaszoljunk az ígére, és a megkezdett 489. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 489. dicséret harmadik verse így kezdődik. Bűnruháját vessük el a szövetség vére által, vétkeink fedezzük el, tőled nyert fehér ruhánkkal. Édesatyánk, magasztalunk és dicsérünk téged. Háladásra állunk meg előtted, és megköszönjük, hogy az Úr Jézus elküldted, hogy felkented őt hatalommal, aki szerte járt, jót tett, meggyógyított mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, és a te isteni hatalmad volt ő benne. Ő maga volt a mi Istenünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a lelki ébresztő munka hozzánk is eljutott, régi vagy új alapokra épülve. Látod, Urunk, hogy van ami egész új terület az életünkben, és látod, vannak régi emlékek, amiket felelevenítesz. Köszönjük, hogyha talán valaki közöttünk először hallotta az evangéliumot, de meghallotta. Köszönjük, hogyha valaki ismét újból hallja az evangéliumot, de most igazából, és most, amikor indulunk, amikor előttünk egy új szakasz, életút, kérjük, Urunk, hogy eleveníts meg bennünket, gyógyítsd a mi betegségeinket és nyavajáinkat, és ahol teljesen tehetetlenek vagyunk a bűnnel való harcban, ott mutasd meg mi nekünk a te szabadításaidat. Köszönjük, hogyha megváltoztatod az életünket a megtéréskor, akkor mi is kapunk tőled olyan lehetőségeket, és új győzelmeket, és új utakat, amikkel járva te dicsőségedet szolgálhatjuk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy új kezdés volt ott Galileában, és új kezdés lehet itt a mi életünkben is. Rád bízzuk magunkat, és adj nekünk olyan szívszerinti készséget, mint ami a tanítványokban volt, akik követtek téged. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Évelején a népmozgalmi adatokat el szoktuk mondani, összeállítjuk, hogy mi is történt az elmúlt esztendőben, ezt az esztendő első vasárnapján fogom elmondani és felsorolni. Most az általános hirdetéseket mondom. Az előttünk levő héten a következő alkalmak vannak, várnak ránk. Kedden este 7 órakor a dolgozók bibliaóráját megtartjuk, a római levél 8. fejezetének az utolsó szakaszát fogjuk majd végigvenni. Tehát kedden este 7 órakor. Csütörtökön 5 órakor a gyülekezeti bibliórára várjuk szeretettel a testvéreket, jöjjenek el, a napi bibliolvasó vezérponal szerinti igét vesszük. Pénteken 6 órakor a presbitérium megtartja az esztendő első presbiteri bibliaóráját. Ez egyúttal az első presbiteri gyűlés is lesz. Az új presbitérium elkezdi ténykedését. Örömmel hirdetem, hogy ismét megtartjuk az imahetünket. A 8-ával kezdődő héten, tehát jövő héten, hétfőn 8-án kezdődik az ima hét, és egészen péntekig, péntek estig bezárólag tart. Minden este 6 órakor vendég ige hirdetők szolgálnak közöttünk. Vegyünk részt ezeken az alkalmakon. A kijáratnál kifele menet egy ezüst tárcán igék várnak ránk. Mint hogy már tegnap este is a testvérek egy ige lapot, egy igei részt, igés kártyát vettek magukhoz, és a szilveszteri lelki alkalmunkon ennek alapján beszélgettünk is. Most a testvéreket kérjük, hogy egy igét vigyenek magukkal. Akik már tegnap vittek, már ne vigyenek. Az már ez már érvényes tegnap estétől kezdve. Tehát ez egy az évfordulóra való, igen, megvolt. De itt a kijáratnál Magdit megkérhetem majd, hogy a tárcát tartsa, hogy tudjanak vinni magukkal a testvérek. És vegyük ezt Istentől kapott üzenetként magunkkal. Még hirdetem azt, hogy kedden reggel 9 órakor a templomban gyász Isten tiszteletet tartunk, mert elhunyt Nagy Lajosné, Csák Irma testvérünk, idősek otthonában, 95 éves korában, és az urnáját egy budai templomba helyezik el, de a család itt gyülekezik össze. Őt talán nem ismert a gyülekezet, de a Lipcsei nénit igen, ő a Lipcsei néninek a húga. A 102 éves Lipcsei néninek a húgáról van szó, akit fogunk temetni. Isten nagyon vigasztalást az itt maradott szeretteinek. Záró ének gyanánt énekeljük a megkezdett énekünk utolsó versét, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 489. dicséret utolsó negyedik versét énekeljük, és majd vedess az égbe föl, irgalomnak napvilága.